Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az élő Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hitünk erősítésére és lelkünk épülésére olvasom Istennek igéjét, testvéreim, úgy, mint az írva található a Zsoltárok könyvének a 15. fejezetében. A felolvasott igét a gyülekezet helyét elfoglalva hallgatja végig. Istennek igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 15. Zsoltárt hallgassuk nyitott szívvel és alázattal. Dávid Zsoltára. Uram, ki lehet sátrannak vendége? Ki tartózkodhat szent hegyeden? Az, aki fedhetetlenül él, törekszik az igazságra, és szíve szerint igazat szól. Nyelvével nem rágalmaz, nem tesz rosszat fele barátjával, és nem hoz gyalázatot rokonára. Megvetéssel néz az alávalókra, de tiszteli azokat, akik az Urat félik. Esküjét nem vonja vissza, ha kárt vall is. Nem adja pénzét uzsorára, és nem hagyja magát megvesztegetni az ártatlan rovására. Aki ezeket teszi, nem tántorodik meg soha. Istennek szent lelke tegye a mi szívünkben is áldottá és gyümölcsözővé a felolvasott igéket, jertek. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, Atyánk a Jézus Krisztus által. Hálás szívvel jöttünk mi is ide, ezen a mai reggelen, ebbe a hajlékba, te templomodba, a te hajlékodba, az Isten házába, mert tudjuk, hogy itt a bűnös ember találkozhat a bűnbocsátó Istennel, a beteg ember találkozhat a gyógyító Jézussal, az elesett ember találkozhat az erőt adó Krisztussal. Urunk, mi is beismerjük előtted, hogy erőtelen, beteg és sokszor gyenge emberek vagyunk, akik bűnben, elesettségben élünk. De hisszük azt, Urunk, hogy nálad gyógyul az életünk, nálad új utakat látunk, nálad megnyílik előttünk az örök életnek a távlata. Nálad bűnbocsánatot kapunk, és nálad el tudunk indulni újra a hitnek és a reménységnek az útján. Kérünk hát, segíts meg, hogy igéd és szent lelked által erre a találkozásra közted és köztünk, Isten és ember között ma is sor kerüljön. A te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen.
Thank you.
Istennek igéjét, kedves testvéreim, a Lukács evangéliumából olvasom a 18. fejezetnek, a 18-tól a 27-ig terjedő verseit. Az ige hosszúságára való tekintettel helyünket elfoglalva hallgatjuk végig. Akkor egy előkelő ember megkérdezte tőle: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus ezt válaszolta neki: Miért mondasz jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. A parancsolatot tudod: ne paráználkodj, ne ölj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat. Ő pedig így szólt: Mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Amikor Jézus ezt hallotta, így szólt hozzá: Még egy fogyatkozásod van. Add el minden vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj és kövess engem. Az pedig, amikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, mert igen gazdag volt. Jézus ezt látva így szólt: Milyen nehezen mennek be a gazdagok az Isten országába. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdagoknak az Isten országába bejutni. Aki pedig ezt hallották, megkérdezték: Akkor ki üdvözülhet? Ő így felelt: Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges. Kedves testvéreim, Lukács evangelista olyan történetekről számol be, amelyek mindannyiunk számára talán jól ismertek, de ha újra-újra elővesszük őket, talán találunk benne új üzeneteket is. Ezen a héten olvastuk vezérfonalunk szerint a gazdag ifjú történetét, amely most nem csak a gazdag ifjakhoz szól, hanem mindannyiunkhoz, akik itt vagyunk. Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Ez volt a kérdése ennek az előkelő embernek, aki Jézushoz ment. Máté evangélista azt is elárulja, hogy ez egy ifjú ember volt. És a történet összefoglaló címe, a felirata is ez: a gazdag ifjú. Ifjakról van szó tehát, egy ifjú emberről. A fiatal korosztályhoz tartozott. Már nem gyermek, de még nem is középkorú. Örömmel vesszük, ha jönnek a fiatalok. Ha a templomban megjelennek, ha Jézus közelébe érnek. De sajnos az a tapasztalatunk, hogy pontosan ez a korosztály az, amely még nem nagyon foglalkozik az Isten dolgaival. Nem foglalkozik az örök élet kérdésével. Sok kérdésük van az élettel kapcsolatban, de sokan úgy érzik az ilyen fiatalok közül, hogy az örök élettel foglalkozni ráér később is. Ezért ritka. Ritka az ilyen ifjú, aki elmegy Jézus után, és nem mást kérdez, hanem az örök életről tudakozódik. Pedig annyi kérdése lehetett volna egy fiatalnak, aki előtt ott van az élet, aki annyi sok mindenre gondolhat még, annyi sok kérdése lehetett volna, amikor elmegy Jézushoz. De ez a fiatal, gazdag ember mégsem másról kérdezte, hanem a létről. Egzisztenciális kérdése volt. Mi az értelme a létemnek? Van-e folytatása a földi életnek? Folytatódik az életem tovább, miután meghalok? Miután lezárul végleg a szemem? És ez nem csak az ő kérdése, hanem mindannyiunk kérdése is. Ő ezt így fogalmazza: hogyan szerezhetem meg az örök életet? Vagy másképpen, hogyan nyerhetem el az örök életet? Fontos kérdés tehát, ami ezt a fiatalt foglalkoztatta. De nem csak az derült ki róla, hogy fiatal, hogy ifjú, hogy már nem a gyerekkorosztályhoz tartozik, de nem is a középkorosztályhoz, hanem az is kiderül róla, hogy gazdag volt. Sőt, igen gazdag volt. Ma, ha azt mondjuk, hogy valaki igen gazdag, akkor a milliomosokra gondolunk. Aki nagyon sok mindent megengedhet magának. És ha valakiről azt mondjuk, hogy gazdag fiatal, akkor mi elénk is beugranak képek, tapasztalatok. Gondolhatunk több mindenre, amikor arra gondolunk, hogy mit jelent ma egy gazdag fiatal. Más tapasztalatunk van a gazdag fiatalokkal, mint az, hogy ott áll Jézus előtt és kérdezi. A mai gazdagok, a mai gazdag fiatalok száguldva nem azt kérdezik, hogy hogyan szerezhetem meg az örök életet, hanem sokkal inkább az, hogy hogyan ragadjam meg a mai napot. A carpe diem. Ragadd meg a mai napot, élvezd az életet, elvezéli őket. Élj a mának, nincsenek anyagi korlátok, használd ki ezt, élvezd az életet, ahogyan tudod, olyan mértékben. Ezért ritka az olyan fiatal, aki gazdag is, és aki ilyen kérdéssel jön, hogyan lehet az enyém az örök élet. Aki azt mondja, hogy elég volt a mának élni, vagy eddig sem éltem a mának. Szeretném tudni, mi lesz holnap. Van-e élet a halál után? Szeretném tudni, mi lesz holnap után. Van-e élet? És ha igen, hogyan lehet az enyém? És kedves testvéreim, ebben példa lehet minden mai fiatal, minden mai ember számára ez a fiatal gazdag ember. Példa lehet abban, más fiatalok előtt is, előttünk felnőttek előtt is, akik már átléptük a fiatalság és a középkor között húzódó küszöböt, vagy azok előtt, akik már az idős korosztály napjait élik, és sokkal mélyebben szól számukra ez a kérdés, hogyan lehet enyém az örök élet. Példa lehet mindannyiunk előtt ez a fiatal, aki megmutatja, hogy ezzel a kérdéssel nem érdemes más irányba menni. Nem lehet más irányba menni. Megmutatja, hogy ezzel a kérdéssel egyedül Jézus felé kell menni. Vannak más irányok. Akkor is voltak, és most is vannak. Ezoterikus vallások. Ott is vannak válaszok. Keleti filozófia, vallással átitatott filozófia. Ott is vannak válaszok. Babonás hiedelmek tele vannak válaszokkal. Hogyan lehet az életet, a örök életet megszerezni? De az igazság az, hogy hiteles válaszot mégsem kapunk. Pontosabban kapunk válaszokat, csak gondolatok és téves látások, emberi gondolatok és téves látások fogalmazódnak meg ott, amelyek megzavarják a lelket és a szívet is. Mégis milyen jó, hogy erre a fiatalra nézve azt láthatjuk, hogy ezzel a kérdéssel Jézushoz megy. Hova máshova mehetne? Teszi fel később a kérdést Péter apostol is. Mikor Jézus feléjük fordul, ti is el akartok menni. Kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van nálad. Hát kihez mehetnénk ezzel a kérdéssel? Ki máshoz mehet jobb helyre ez a fiatal ezzel a kérdéssel, ha nem Jézushoz? Hogyan lehet az enyém az örök élet? Kihez mehetnénk a koporsó mellett ezzel a kérdéssel, vagy az emlékezés óráiban, vagy a saját holnapunkat vizsgálva, ha nem Jézushoz? Hála Istennek, akkor is voltak ilyen fiatalok, és most is vannak ilyen fiatalok, akik Jézus után jönnek, akik azért jönnek a templomba, mert valóban érdekli őket, hogyan lehet az enyém az örök élet. Hála Istennek, ma is vannak ilyenek, felnőttek is, akik valóban azért jönnek, mert érdekli őket az örök élet. Akikben felébred a kérdés, hogyan lehet az enyém az örök élet, és Jézushoz jönnek. Annyival inkább meglepődünk, amikor Jézus válaszát halljuk. Amikor Jézus szavai elhangoznak. Örülni kéne, szívesen kéne fogadni az ilyen fiatalokat. A sok közül vannak néhányan, akik eljönnek. És Jézus mit mond? Először is, amikor megszólítja őt ez az ifjú, és azt mondja, jó mester, akkor Jézus mindjárt visszautasítja. Miért mondasz engem jónak? Első hallásra, mintha Jézus nagyon távolságtartóan beszélne ezzel a fiatallal, pedig fogadni kéne őt. De ha megnézzük a mélyét, akkor rájövünk, hogy Jézus, mint a héját az almának vagy a gyümölcsnek, lehántja azt, ami ezen az ifjú emberen rajta van. Mint a héját a gyümölcsnek lehántja azt, ami rárakódott erre az ifjú emberre, hogy meg tudja neki adni a választ, hogy mi az örök élet, hogyan lehet az övé az örök élet. És ezekből a válaszokból, amit Jézus válaszol, nem csak ennek a fiatalembernek akarja az életében ezeket a rárakódott héjakat lehántani, hanem mindannyiunk életében, mert rajtunk is ránk rakódik sok minden. Az első, amit le akar hántani Jézus, az abban a kérdésben, illetve abban a válaszban rejlik, miért mondasz engem jónak? Csak az Isten jó. Jó mester, hát így szólította meg az ifjú Jézust. Érzitek bizonyára ti is, hogy ez a megszólítás azért más, mint a többi esetben. Sokszor szólították meg úgy Jézus, hogy mester. De az, hogy jó mester, csak ez a fiatal ember mondja. Érzitek, hogy ebben a megszólításban benne van a jó nevertség? Meg benne van az udvariasság. Más nem mondja, de ő így mondja, jó mester. Szépen, kedvesen, előzékenyen akarja megfogalmazni már magát a megszólítást is. Benne van ebben a megszólításban maga a fiatal, ő. Mintha azt mondaná, látod mester, én így szólítolak meg téged. Jó nevelt vagyok, udvarias vagyok. Tudom, kinek jár ki a tisztelet. Úgy érzem, hogy ebben a megszólításban, jó mester, benne van ennek a fiatalnak a saját jóságába vetett hite is. Hát ő jó, ő tudja, ő tiszteletteljes, ő udvarias. És Jézus ezt akarja először lehántani, mint egy rárakódott héjat erről a fiatalról, mert ő a saját jóságában hit. Ma is vannak olyan emberek, akik a maguk jóságában bíznak. Jók. Nincs szükségük tulajdonképpen bocsánatra sem. A bűnbánat is egy kicsit távolálló fogalom, mert ők jók. Tiszteletteljesek, tisztelettudóak, udvariasak. És nem meglepő Jézus válasza. Senki sem jó az Istenen kívül. Miért mondasz engem jónak? Csak udvariasságból, tiszteletből, hagyományból, jó neveltségből tapasztaltad meg, hogy mit jelent az, hogy jó. Olyan sokan vannak ma is, akik azt mondják, hogy jó Isten, meg jó Istenke. Jó neveltségből, tiszteletből jönnek, és az udvariasságból kijár az Istennek is, ami kijár. De hol van az ebből az életből, az a tapasztalat, amely valóban megmutatja, hogy jó az Isten. Hogy nem csak megtanult ezt a megszólítást, nem csak udvariasságból mondja, hanem valóban mélyen megtapasztalta, hogy az Isten jó. Hogy Jézus Krisztus jó. Egyfajta hálával és mély tisztelettel fordul oda, hogy valóban csak az Isten jó. És én nyomorult, bűnös ember vagyok. Hát ezt a héját akarta az életének először lehántani Jézus a fiatal emberben. Saját jóságába vetett hitet, pedig senki sem jó az egyistenen kívül. Csak nyomorult, bűnös emberek vagyunk. A másik héja a törvénytisztelet. Olvastuk a 15. Zsoltárt, és a 15. Zsoltár egyike volt annak a tanult anyagnak, amit a fiatalokkal megtanítottak, hogy hogyan kell tisztelet teljesen élni, betartani a törvényt. Ne paráználkodj, ne lopj, ne ölj, ne tanulj, hogy hamisan tiszteld apádat és anyádat. És ő megtartotta a törvényt. Nem csak a saját jóságából akarta őt Jézus kigyógyítani, hanem abból is, hogy a törvény megtartása az nem elég. A törvény megtartása önhitségekhez vezet. A törvény megtartásából akarta őt meggyógyítani. Megtartottam ezt ifjú koromtól fogva. Kedves testvéreim, milyen jó az ilyen fiatal, példás. Szeretjük a példás diákokat. Példaértékűnek lehet kitenni az osztály elé, az iskola elé. A példás diákok jók. Családban is, meg az iskolában is. És Jézus mégis meglepő módon azt mondja, hogy ez nem elég. Mert a saját példaadásunk sem lehet az, amiben bízhatunk. Nem csak a saját jóságunk, a saját példás Isten törvényének tiszteletében megélt életünk sem lehet az, amiben bízhatunk. Ami az örök élet felé vezet. Jézus harmadszor mond neki valamit. Add el a vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kincsed lesz a mennyben, azután gyere és kövess engem. Ennek az embernek igen nagy vagyona volt, ahogy azt említettük is, itt mondja éppen Lukács evangélista, hogy igen vagyonos volt. Nem tudjuk, mennyi lehetett a vagyona, örökölte, valószínűleg örökség volt ez. De amikor erre gondolt, hogy ezt mind el kellene adnia, szétosztania a szegények között, ott az utcán egyiknek, másiknak szépen osztogatnia ezt a rengeteg vagyont, és aztán fogni a saját kabátját vagy ruháját, és akkor ilyen, egy cipőben, egy ruhában elindulni Jézus követésére, akkor azt látta meg, hogy erre ő képtelen. És elszomorodott. És elment. Jézus harmadszor attól akarta őt megszabadítani. Azt a héját akarta lehántani a gondolkodásának, annak, ami rárakódott, hogy a saját erejéből az örök élet kérdését meg tudja oldani. Hogy ő örök életet fog kapni, hogy ezt el lehet érni. Mert nem ezzel fejeződik be a történet, hogy szomorúan elment. Hanem azzal, amikor a tanítványok megkérdezik, akkor ki üdvözülhet? Hát akkor senki nem üdvözülhet. Ami az emberek előtt lehetetlen, az Isten előtt lehetséges. Csak az Isten előtt lehetséges. Ez az ember addig azt hitte, hogy neki is lehetséges elérni a jóságával, a törvénytiszteletével, a vagyonával, még hozzáteszi mellé az örök életet is. Csak úgy ez nem így működik. Az örök életet csak úgy lehet elérni, ha csak Jézusra figyelek, és minden egyéb utána következik. Jézus követése által. Bűnbocsánat által, a saját jóságomból, törvénytiszteletemből, saját erőmből való elérésből való gyógyulás által. Csak Jézus, kegyelemből, ajándékképpen, nekem, aki nem vagyok jó, neki lehetséges, hogy az örök életet adja nekem. Neki igen, én azt nem érhetem el. Milyen jó, hogy Jézus Krisztus úgy ismertük meg. És talán lehet, hogy ez az ifjú ember is később hallhatott róla úgy, hogy azért ment el a Golgota keresztjére. Azért hagyta, hogy keresztre feszítsék. Azért szenvedte el mindvégig a keresztre feszítés összes kínját, És azért mondta ki a kereszten azt, hogy elvégeztetett, hogy ilyeneknek adja az örök életet, akik keresik, és akik rájönnek, hogy a saját erejükből ezt nem érhetik el, de ajándékképpen megkaphatják. Mint ahogy az egyik vers így ér véget. Akkor jöttem rá, amikor már semmit sem tudtam tenni a kegyelemért, hogy ez ajándék. Ámen. Köszönjük neked, Istenünk, hogy szólsz hozzánk a történet által, amelyet Lukács evangelista írt le. Köszönjük, hogy most ez szól hozzánk is, ma élő fiatalokhoz, de nem csak fiatalokhoz, hanem középkorosztályhoz, idősekhez. Hiszen mindannyiunknak fontos kérdése ez. Van-e örök életem? Hogyan lehet az enyém az örök élet? Folytatódik-e a halál után az élet? És ha igen, akkor azt hogy kaphatom meg? Köszönjük, hogy ezzel a kérdéssel, ezekkel a gondolatokkal, úgy, mint a gazdag ifjú, mi is hozzád jöhetünk. És imádkozunk most a fiatalokért. Azokért, akik távol vannak tőled, akiknek az életében talán még fel sem merült ez a kérdés. Munkálkodj, Urunk, az ő életükben is. Imádkozunk azokért a fiatalokért, akik jönnek, akik keresnek. A Biblia közelében, a templomban, a táborokban keresik az élet értelmét és az örök élet kérdésére a választ. Imádkozunk hozzád, Urunk, úgy, mint ennek a gazdag ifjúnak az életében, az ő életükben is te munkálkodj. De imádkozunk, Urunk, azokért is, akik máshol keresik a választ. Fiatalok, felnőttek, idősek, akik más könyveket vesznek le a polcról, akik másban hisznek és nem nálad egyedül Jézus Krisztusban keresik a hiteles választ. Urunk, vezess ki őket a tévutakról, a zsákutcákból, és ragyogtasd fel Krisztust, ragyogtasd fel előttük azt a krisztusi tanítást, senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Köszönjük, Istenünk, hogy nem csak ennek a fiatalnak, hanem a mi életünknek is vannak olyan rárakódások, héjak, amiket leszeretnél hántani. Talán a jóságunkban, a törvénytiszteletünkben, az udvariasságban, a megszokásban, saját magunkban való bizalmunk, Urunk, de ki állhat meg előtted? Senki. Senki nincs, aki jó, aki igaz lenne. Ezért Dávid királlyal együtt a mi imádságunk is így hangzik, egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit te rossznak tartasz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Kérünk, bocsáss meg nekünk a mi bűneinket, engedd meg, hogy rátaláljuk a bűnbocsánatnak és a bűnbánatnak az ajándékára, és rátaláljunk a bűnbocsánat és a bűnbánat ajándékán át Krisztusra, és Krisztuson keresztül rátaláljunk az örök életre. Hisszük, Urunk, hogy van örök élet Jézus Krisztusban. Őért kérünk, Atyánk, segíts meg az árvákat is, az elesetteket is, a nincsteleneket is. Segíts meg ezt a mai világot, amely sok kérdésre keresi a választ. Hadd jöjjönek minél többen hozzád, éppen hozzád a válaszkeresésben. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Külön imádkozunk hozzád egy elhunyt testvérünknek a családjáért, aki 4 évvel ezelőtt ment el közülünk. Kérünk téged, vígasztalásod, szereteted, az örök élet üzenete, hadd gyökerezzen meg a gyászolók szívében is. Hadd gyökerezzen meg az emlékezők életében is, mindannyiunk életében. Imádkozunk hozzád, Urunk, az örvendezőkkel, hálát adva mindenért. És köszönjük, hogy Jézus Krisztusért meghallgatod a mi könyörgésünket. Ámen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Ismerjük az igének a tanítását, testvéreim, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Mindezeknek utána az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és a ti gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.